Kedves hallgatónk, nyílt egy elképesztően izgalmas kiállítás a Pesti Vigadóban, amely a Kékfestő címet viseli, és hát egy 200 évre visszanyúló dinasztia munkái láthatóak itt, és itt is van a dinasztiának két tagja, Kovács Miklós, aki a nemzetművésze, egyben az MMA rendes tagja, és hát Kossuth díjas alkotó is. Üdvözlöm, Miklós, köszönöm szépen, hogy itt van.
Üdvözlöm.
Itt van az ön unokája is, Ruzicska Panák Anna Mária, aki a kiállítás kurátora. Hello, Anna Mária.
Hello, jó napot kívánok.
Anna Mária Budapesten van, és Miklós, ön hol van most?
Én Tisza Kécskén.
Eredendően Kecskemétről indultak?
Igen. Az ökörög apám 1830 valahányba ott alakította meg az első kékfestő műhelyét. És neki 5 fia volt, akkor abból 4 kékfestő lett, és az 5. az lett Pesten valahol kőműves. Uh-huh. A 4 fiú szétrepült, és az én nagyapám az került Kiskunfélegyházára, praktikum szempontjából, mert ugyebár Kecskemét Kiskunfélegyházához alig 20-30 kilométer távolságra van. Egy nagyapai testvér, vagy testvéri nagyapa az Újvidékre került, mint képfestő, egészen a Tito rendszer bevezetéséig egy igen komoly kelmefestő üzeme volt neki, ami akkor tehát ritkaság számba ment. 8-10 vasaló nő vasalta a kelmefestet és vegytisztított hozzá beadott ruhákat, ami ugye speciális tisztításnak része volt. Uh-huh. Azután egy Károly bácsi az Nagyváradra került, az valahogyan az első világháborúba elkallódott, és a családjával nem megszakadt a kapcsolat valahogyan.
Értem.
Hát inkább az apámék, nagyapámék se tudtak róla. Tehát volt a Miklós, a Sándor, a Károly, és volt még a Kálmán, de a Kálmán bácsi az testi fogyatékos volt, és az valahogyan sose lett önálló, és az a nagyapám házába élt Kiskunfélegyházán. Ez a família, mondjam úgy, hogy a második generáció, mert ugye az első volt az ükörög apám, és így a nagyapám és az ő testvérei voltak, akik hát a szakmának képviselői voltak.
Miklós, hadd kérdezzem meg most Anna Marit akkor, hogy ugorjunk egyet a generációkon túlra. Lesz, aki tovább viszi? Nem tudom, vannak-e már gyerekek, akik érdeklődnek a műfaj iránt?
Hát ami biztos, hogy én, mint a 6. generáció tovább viszem, mert ez a hivatásom, ugyebár is a családi örökségem, illetve hát nagyon remélem majd, hogy nekem már van egy 3 éves kisfiam, aki mindig ott sertepertér velünk a...
Azt gondolom, hogy őt nagyon érdekli.
Ó, nagyon szereti, és a déd nagyapját is nagyon szereti, úgyhogy jó jelek vannak.
Azt gondolom. Anna Mari, el tudjuk magyarázni nagyon egyszerűen a hallgatóknak, hogy mi a kékfestésnek a lényege, mert mindenkinek van erről valami fajta elképzelése, mindenki látott már ilyet, de hogy pontosan ezt hogy csinálják, azt nem nagyon lehet tudni, illetve azért is kérdezném önt, mert hogy nyilván itt a technológia, tudom, hogy hagyományos, tudom, hogy autentikus, de biztos, hogy azért fejlődött a 200 év alatt.
Hát az biztos, hogy fejlődött, mert tulajdonképpen az úgymond az ősidőkben az indigó volt az, amivel túlnyomó részt festették az árut, de a kékfestésnek az alapja mindig is az volt, hogy általában pamutra, de az nagyon fontos jellemzőnek kellene, egy természetes alapanyagra történik az anyag mintázása egy különleges speciális keverékkel, ami minden műhelynek a saját titka, aminek bírnia kell az utána következő 85-90 fokos festékfürdőt, mert uh-huh. utána, miután leoldjuk róla az anyagot, a mintázó anyagot, és megfestettük, akkor kerül elő a pamutnak az alapszíne, a fehér. Tehát tulajdonképpen az anyag magában ugye hordozza az alapszínét, a fehéret, és ugye a kék festést, aminek egyébként a lényege is, amiért időtálló a kék festő, mármint úgy a magyarországi használatban, hogy utána ez a kék szín, ez bírja a napsütést, a használatot, a mosást, a vasalást. Tehát onnantól kezdve, hogy az ember vesz magának egy kékfestő terítőt, az már örök életre meg is marad neki.
Miklós, annak idején honnan szerezték az alapanyagokat?
Hát, jó részt Indiából, már a második világháború alatt is, egész addig Indiából hozták a gyapotot, és itt Magyarországon voltak ilyen gyapotfeldolgozó üzemek, amelyek kártolták, sémították, finomították a gyapotszálakat, hoztak Afrikából is, Amerikából is, úgyhogy mindig külföldről került majd, ugyanis a gyapotnak 10 hónap a beérési ideje. Magyarországon pedig akkor tehát még interkontinentális éghajlati viszonyok voltak, és ugye a nyárnak számító 3 hónapban nem fért bele a gyapot beérése. Aha. És ezért elsődlegesen Indiából, illetve angol gyarmat volt a Kína, és tulajdonképpen ősidőkben Kínából hozták. De az indigót is Kínából, Indiából hozták. Ez olyannyira tartós, hogy körülbelül 5 évvel ezelőtt értesültem róla egyik kollégámtól. Én adtam neki egy pár hordó indigót, mert hogy elfogyott neki, és hát nem tudja, hogy honnan is, merről is tud szerezni. Hát mondom, adok én neked egy hordó indigót, de aztán 2 hordó lett belőle. Mi áttértünk körülbelül egy 60 évvel ezelőtt a meleg festése, a világos kék szín, a indantrén gyári viszonylatban előállított festékfélére, illetve annak felhasználására, és így az indigó bennünket különösebben nem érdekelt, csak azokon a vidékeken, ahova mi jártunk, és ott a tót, illetve sáv lakosság igényeit kiszolgálni, használtunk indigót.
Aha. Az indigó az tulajdonképpen azért indigó, mert Indiából jön?
Hát valószínű, hogy az van benne, és hát az indigó cserjék tulajdonképpen, amik adják az indigó, hogy úgy mondjam, fölhúzó készségét, uh-huh, a pamut vászonra.
Akkor Ancsát, Anna-Marit, mint kurátort kérdezném, hogy hogyan sikerült kiválasztani azokat a darabokat, amik most a Vigadóban láthatóak?
Hát elég nehéz volt kiválasztani, mert óriási volt a választék. Nagypapám úgy készítette össze igazából az anyagot, amiből gazdálkodhattunk, hogy az összes anyag már átesett az úgynevezett zsűrizésen. Uh-huh. Tehát ezek már mind ilyen kiváltságos anyagok voltak, mind a gépi mintázott, mind a kézi mintázott alkotások. És tulajdonképpen nekünk az volt a célunk, hogy bemutassuk azt, hogy a mesterségen belül a technológiával milyen különböző alapanyagokra, különböző színmélységgel, mintanagyságokkal, különböző féle formákkal miket tudott alkotni Kovács Miklós az elmúlt évtizedek során, és mindezt úgy próbáltuk meg érzékeltetni, hogy a legtöbb és a leglátványosabb elem, ami igazából abszolút az ő munkásságának a meghatározó része, a perotin géppel való mintázás. Aha. De neki nagy műszaki képzettsége is van, és ő ezt nagyon jól tudta annó bevezetni az apukájával a műhelybe, is a mai napig alkalmazni.
Erről mit lehet elmondani a egyszerű hallgatónak, mint amilyen én vagyok? Mi az, hogy perotingép?
Igen, ez egy kicsit vissza kell nyúlni a technológiához, mert úgy készülnek az anyagok, hogy ugye tulajdonképpen az alapja, hogy megmintázzuk az anyagot, amit már említettem, ezzel a PAP nevezetű keverékkel, uh-huh, ami ugye elfedi az anyagot, és nem festődik be kékre majd később. És a mintázásnak kétféle módja van. Az egyik, ami ugye az volt az alaphasználatos, hogy kézzel, kézi mintaformákkal, nagyjából tenyérni nagyságú, vagy annál egy kicsivel nagyobb, formákkal mintázzák meg az anyagot. Aztán pedig, hát az 1800-as évek végétől pedig megjelentek ezek a perrotin, mert a perrotin nevű úriember találta fel ezt a gépet, aha, és ugye Magyarországon is megjelent ennek a használata, először a nagyobb üzemekben, aztán pedig később, ugye azok sajnos megszűntek, de az ügyesebb kékfestő mesterek tudták alkalmazni. És ez pont a nagypapámnak a fiatal korában kerültek be a használatba, és ezáltal ugye a mintázás egy teljesen új szintre került, mert ugye gyorsabban is lehetett vele használni, ugyanakkor nagyon kellett érteni a géphez, és a mai napig kell érteni, mert ugye minden alkatrész, minden úgy van, tehát azok az 1800-as évek végén készültek, ezt nagyon kell ismerni, nagyon tudni. Úgyhogy mi ezt helyeztük igazából fókuszba, ezeknek az anyagoknak a bemutatását.
Ez nagyon izgalmasan hangzik. Vannak egyébként ilyen régi, tehát több száz éves terítők vagy anyagok is a kiállításon, vagy azok nem maradtak meg?
Olyan anyagok vannak természetesen, amit a nagypapám szülei készítettek, úgyhogy azokat is kiállítottuk, illetve ami nagyon érdekes, és ugye ezt is szerettük volna érzékeltetni ezzel a több mint 200 féle motívum bemutatásával, hogy az is nagy érdeme a nagypapámnak, illetve az apukájának, hogy ezt a mintakincset meg is tudták őrizni, össze tudták gyűjteni az évtizedek, mondhatom az évszázadok során, és nekünk mi, tehát így családilag mi nagyon is óvjuk ezeket a formákat, és az is a célunk, hogy ezeket a hagyományos motívumokat továbbra is életben tartsuk, és megjelenítsük a képfestő anyagokon.
Na hát ehhez nagyon sok sikert kívánok. Miklós, hadd kérdezzem meg, hát nem titok, hogy ön idén töltötte be a 96-at, sokat dolgozik még?
Hát, ha nem túl sokat is, de valamit még, azért igyekszem minden nap cselekedni. Az én öregedésemmel és a ténylegesen aktív, rendszeresen napi 8-10 órát igénylő munkától, hogy bizony fizikai erőmnél fogva távolabbra esek, de a kereslet is erősen mérséklődött a kékfestő iránt, mint hogy a paraszti társadalmi réteg nagyon megszűnőben van, tehát nincs már olyan, hogy kézzel kapálnak, mert szinte megbüntetik érte az embert, ha nem géppel végez el olyan mezőgazdaságban használatos földműves munkákat, amit régen kézzel végeztek, és festőruhába, és mert a festő, a kékfestő anyag, az indigo, az indantrén napálló volt, és az bírta a reggeltől estig napon való munkálkodó asszonyokon a viseletet.
Anna Mária, mik láthatók még a kiállításon?
Hát a rengeteg méteráru mellett az egyik oldalra szerettük volna bemutatni azt, ami tulajdonképpen már mindig is hagyományosan a kékfestő mesterséghez tartozott, a kézi mintázású terítők, illetve függönyök, és ami már szintén ugye nagyon régóta használatos, a kékfestő kötő, fejkötő.
Aha.
Ezt láthatjuk az egyik oldalon, és itt jó részt mellé is van téve mind az összes múlt századbeli, sőt 1800-as évekbeli kézi forma is, amikkel éppen készült az adott anyag. És a terem túloldalára helyeztük viszont azokat a dolgokat, ami már abszolút így a mai embernek akár a mindennapokban is hordható, használható termékek, amiket ugye a szentendrei üzletünkben tulajdonképpen ott nőttek és fejlődtek ki, amit ugye a szüleim nyitottak 30 évvel ezelőtt, és ott olyan kékfestő termékeket a hagyományos méteráru terítő mellett olyanokat igyekszünk készíteni, amit ugye, ahogy mondtam, ami így a mindennapokban, vagy akár alkalmakra használható, ezeket mutatjuk be a túloldalon. És amire még szintén nagy hangsúlyt szerettünk volna fektetni, hogy úgy az eszenciáját mégiscsak megmutassuk Kovács Miklósnak, a nagypapámnak az életútját, úgyhogy úgy nagy vonalakban van egy idővonal, és a különböző kitüntetései, oklevelei, régi fényképek, dokumentumokat is bemutattuk.
Anna Mária, hadd kérdezzek valamit, hamisítják a kékfestő termékeket? Mert nyilván nagyon sok helyen látni kék szöveteket, meg anyagokat, és az olyan laikusok, mint én, nem biztos, hogy meg tudják mondani, melyik az igazi, és melyik az, ami egyszerűen géppel készült.
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen, mert az egy nagyon nagy szívfájdalmam, de azért mégse szeretnék mindig elsősorban erről beszélni, de hamisítják a kékfestést, és... Ráadásul azokat, konkrétan azokat a motívumokat, azok alapján, a formák alapján, amik a mi műhelyünkben készültek konkrétan, amiket a nagypapám talált ki és készített el.
Például ezt nem lehet levédeni? Kiságos. Erre nincs szabadalom?
Hát ez sajnos mi még nem jártuk végig ezt az utat, de most már így egyre időszerűbb, mert nekünk ez azért is okoz problémát, persze amellett, hogy nyilván anyagi veszteség is, hogy máshol vásárolnak, de ezt lenyeli az ember, ami sokkal kellemetlenebb, hogy egy-egy ilyen kékfestőnek mondott kislányruha, terítő, akármi után hozzánk hozzák vissza, mert ugye az a motívum is megtalálható a mi honlapunkon is, tehát végül is köthetik hozzánk, mert ők nem kérdezték meg az adott kereskedőt, hogy ez kékfestő műhelyben készült-e igazi kékfestő. És ugye úgy jönnek visszahoznak, hogy egy mosás után kifakult, összement, hordhatatlan, és nem is értik, hogy hú, hát mi ez a nagy dolog.
Felhajtás a kékfestő dolgok körül, igen, termékek körül.
Igen, mi meg ugye nem győzünk magyarázkodni, de hát ezt nem mi készítettük, hanem valahol Kínában vagy.
A mesterséges intelligencia összeszedte az internetről a mintákat, és a gyárában megcsinálta, lassan itt tartunk, attól tartok.
Hát lassan, igen.
Jó, hát reméljük, hogy azért sikerül majd valamilyen fajta szabadalmat benyújtani, vagy levédeni ezeket a mintákat. Egyébként azért az anyagából megállapíthatja a laikus is, nem? Hogy valami igazi vagy hamisítvány.
Hát most már itt az évtizedek alatt olyan jól kialakították, mert tényleg 15 évvel ezelőtt is, csak akkor még szerintem kisebb volt a felvevő piac a kamu kékfestőanyagnak, de... Régebben még könnyebben meg lehetett állapítani, mert akkor az anyag túloldala, mondjuk mai napig túlnyomó részt, fehér. De ugye mi az egész anyagot megfestjük, tehát annak nem lehet az egyik oldala kék, a másik fehér, így ez a legkönnyebb megállapítása. Másrésztorban mi csak azt szoktuk javasolni, hogy kérdezzenek rá, hogy hol készült, melyik kékfestőműhelyben, és akkor ugye hamar kiderül, hogy egyikben sem, és nem egy kékfestőanyagról beszélünk.
Aha, világos. Jó, de a fehér oldala szerintem már sokat elárul.
Igen, az mindenképp.
Annyi maradt ki talán, hogy egy ekkora termet az országban hát működőnek nevezhető kékfestők együttesen nem tudtak volna kiállítani. Tehát egy horribilis nagy mennyiségű áru van jelen, úgyhogy az érdeklődők figyelmét ezúton is szeretném fölkölteni, annak érdekében, hogy lássanak százféle kékfestő anyagból készült mintát.
Világos. Miklós, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket, és mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg a Pesti Vigadóban ezt a páratlan kiállítást, április végéig, április 28-áig látható, és hát kívánom, hogy egyrészt azért legyenek még érdeklődők a kékfestő munkák iránt, hát magának pedig nagyon-nagyon jó egészséget. Kovács Miklós Kossuth Díjas művésszel, a Nemzet művészével beszélgettem, aki idén töltötte be a 96. életévét, illetve itt volt a kiállítás kurátora, unokája, Ruzicska Panák Anna Mária. Én nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek, hogy itt voltak velem.
Isten önnel, minden jót!
Viszont hallásra, viszont látásra. Köszönöm még egyszer!